Imádkozzunk! Hálával áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért az útért, amikor megismerhettük ezeket az énekeket, amelyeket olyan örömteli szívvel boldogan énekeltünk most, és olyan jó visszagondolni, amikor megtanultuk, olyan jó visszagondolni azokra az évekre, vagy eseményekre, amikor erőt adtak, vagy pedig amikor általuk magasztalhatunk téged, és olyan jó, hogy most is ezt tehetjük ezt itt a közösségben. Hálával áldunk, hogy együtt magasztalhatunk téged a természet ölelésében, abban a világban, amelyet te teremtettél, és ahova most közelebb jöhetünk, és szemlélhetjük akárcsak a kismadarat, amelyik kikelt itt a fészkében. És köszönjük, Urunk, hogy kegyelmedből és szeretetedből elhoztál bennünket. Köszönjük, hogy már adtál sok beszélgetést és élményt, és kérünk, hogy áld meg most a ma estét a te szent lelked által. És kérünk, áld meg a gyerekeket, és kérünk, áld meg, hogy amit ma olvasunk és hallunk, az arról tudjunk még este is gondolkozni a te kegyelmedből. Kérünk, hogy szent lelked által te adj élő szót közénk. Ámen. Isten azt helyezte a szívünkre, hogy a napi zsoltárokat vesszük ezeken a estéken. Volt olyan csendes hét, hogy egy zsoltárt hallgathattunk, és azt versről versre milyen mély üzenetként vihettük el. Én hiszem és vallom, hogy most ezt az öt zsoltárt vihetjük el mély üzenetként. Úgyhogy ehhez egy kicsit máshogy is szeretnénk ezeket az estéket, majd látjátok, hogy hogyan, tehát nem csak fölolvasni és magyarázni, hanem még több minden része is lenne így az estéknek. Olvasom tehát a 16. zsoltárt először, és majd még fogom olvasni. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevelt italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem, és poharam te tartod kezedben. Sorsomat, osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodom. Lehet, hogy már reggel is olvastuk ezt a zsoltárt. Most szeretném újból fölolvasni, és mindenkit arra kérek, hogy egy szót ragadjon meg belőle, ami most ebből a zsoltárból nagyon fontos számára, az az egy szó. És majd ezen egy kicsit gondolkozzunk el, hogy vajon miért fontos az az egy szó. Tehát most remélem még mélyebben így figyeljük meg, mi a mi szavunk. Persze lehet az egy mondat is, de minimum egy szó. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot. Még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy a híved leszálljon a sírban. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodom. Magunkba próbáljuk ezt az egy szót fölidézni, vagy ezt az egy mondatot, és egy pár pillanat csönddel gondolkozzunk el rajta, hogy vajon miért az ragadott meg minket. És most felolvasom harmadszor is ezt a zsoltárt, mert olyan jó, hogy nem hosszú zsoltár. És figyeljünk meg, hogy ebben van egy csodálatos hitvallás, ebben leírja Dávid, hogy ki az ő legfőbb jója, ki a legfőbb jó az életébe, és milyen a teljes öröm. Figyeljük meg ezeket a témákat, és majd ezzel kapcsolatban lesz egy feladat, mielőtt elmondom, amit szívemre helyezett Isten. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot. Még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, és te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában. Nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad. Örökké tart gyönyörűség, jobbodom. Ahogy mondtam, három fontos téma van ebben, és próbáljuk meg most magunk számára megfogalmazni, hogy vajon mi milyen hitvallást tudnánk megfogalmazni, milyen hőfokon és szeretettel tudnánk ami Urunkról beszélni, ki vagy mi a legfőbb jó nekem, és mi is az a teljes öröm. A teljes öröm, a legfőbb jó, és a hitvallás. Három fő téma. melyik az, amelyik legjobban szól most hozzám ezen a mai estén. Egy pillanatra forduljunk oda egymáshoz, így kettesével, hármasával, ahogy vagyunk, kettő vagy hármasával, és mondjuk el ezt egymásnak, hogy a három téma közül most melyik az, amelyik leginkább beleragad a mi szívünkbe, lelkünkbe. Jó? Valakivel forduljunk oda, akár kettesével, hármasával. Egy gyülekezeti tag példájával hadd kezdjem. Nem biztos, hogy Fasori, de az is lehet, hogy Fasori. Nem ez a lényeg, hogy melyik gyülekezetbe járt. Mi azért 3-4 gyülekezetből tudunk már példákat hozni, úgyhogy több gyülekezetből is lehet ez az asszony. Nagyon mély hívő asszony. Ugyanakkor sok betegsége van ránézésre is, mert testalkatán is látszik, hogy bizony sokféle terhet hordoz, de a férje is egy nem könnyű ember, a többiek is megállapítják ezt róla, hogy bizony néha erőteljesebben tud szólni a férje. Ugyanakkor bárhányszor beszél az ember ezzel az asszonnyal, olyan mély hit jön le az ő szavaiból, ő biztat, és olyan jó vele beszélgetni. És amikor egyszer így beszélgettem vele, akkor egyszer csak elmondja nekem, hogy te Krisztina, én minden nap olvasok egy Zsoltárt. És ezt már 20 éve teszem. Nem kis idő. Akkor is, ha nem az a napi ige, a Zsoltár, az mindig be van osztva. És megkérdezem tőle, és mit csinálsz a 119. Zsoltárnál? Egyszerre olvasod? Azt mondja, nem, hát azt akkor felosztom. Nem sietek, mert hát sokkal inkább az a lényeg, hogy megértsem. És kisebb szakaszokra osztom azt akkor. Megértettem akkor az ő élete titkát, vagy hívő életének a forrását, ahogy ezt akkor elmesélte nekem. Ebben a Zsoltárban, ahogyan mondtam, a legfőbb jóról van szó, egy csodálatos hitvallás van benne, és a teljes öröm. Ezekről szeretnék még szólni itt közöttetek. Így kezdődik a Zsoltár, hogy tarts meg, mert benned bízom, vagy aztán így folytatódik, ugye tarts meg, mert senki más nem tud megtartani. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik a hangsúlya az életünknek. Ugye, tarts meg, mert valamit már én tettem, vagy mert én hívő ember vagyok, vagy mert ilyen adok-veszok módon. De ugye itt Dávid egész Zsoltárában sokkal inkább ez a hangsúlyos, hogy tarts meg, mert senki más nincs, aki meg tudna tartani. Senki más. Senki nem olyan biztos szikla, senki nem szabadító, nincs egyetlen olyan ajtó, amin igazán be lehetne menni, nem elegek a képességeim, a lehetőségeim, az ügyességem, csak te vagy a megtartó. Így van, ez a mi életünk számára is. Vagy így folytatja a Zsoltáros, hogy feletted való jóm nincsen. Nincs. Micsoda gyönyörű megvallás ez. Egyszer olvastam egy író tollából, hogy az egyik barátja, most ugye Franciaországban van az olimpia, éppen Franciaországban nyaralt hosszabb ideig, és írta haza az író barátjának, hogy ha Istent ismertek, akkor küldjetek nekem egy doboz Hunnia cigarettát. Mi a felette való jó. Ez volt az egyetlen, amit mindenáron vágyott és mindenáron kért. Most, hogy újból kórházban voltam, olyan nagyon élesen megfogalmazódott számomra, hogy adjatok egy Bibliát. És milyen csoda dolog ugye ez, hogy ott lehet a telefonunkon, hogy bárhova megyünk, bármikor megnyithatjuk, mert ha az ember ugye nem a kórházba készült, hanem máshova, akkor nem biztos, hogy a Biblia nála volt. De hogy ez a legfőbb vágyam, hogy megnyithassam, hogy ez a legfőbb vágyam, hogy most halljam az Úr szavát, és hogy reggel halljam, és hogy azzal feküdjek le, és hogy a döntésemben, és hogy az örömömben, bánatomban, mert feletted való jóm nincsen. És valóban az a feletted való jó, ugye ezt is kifejezi, hogy akkor mit adnék érte? Mennyire fontos ez nekem? Mit adnék oda érte? Mit tennék rá a mérleg másik nyelvére? Szintén most olvastam egy konkrét történetben egy zsidó rabbi lányáról, aki eljutott odáig, hogy ez nem mostani évszázadban való történet, nem tudom, hogy most hogy lenne, egy pár évszázaddal korábbi történet, de így történt meg, hogy ő megismerte Jézus Krisztust, és ezt megvallotta az ő édesapjának. És ez a zsidó rabbi azt mondta, hogy akkor kislányom máshol kell legyél, és máshol kell aludjál, és máshova menjél, és akkor ez a kislány ezt tudta kijelenteni, hogy feletted való jó nincsen. Ha ezt mondod édesapám, akkor megyek, mert ő a legfőbb jó az életemben. Döbbenetes volt ezt az életpéldát olvasni. Aztán így folytatja Dávid, hogy a szentekben és az ő híveiben, a hozzátartozókban, a szintén benne hívőkben van minden gyönyörűségem. Így lehetünk most mi is itt együtt, hogy benne hiszünk, hogy mi mindannyian Krisztusban megszenteltek vagyunk, akik Jézus Krisztust befogadtuk a szívünkbe, mi vagyunk ezek a szentek, akik Krisztusban hiszünk, és így tekinthetünk egymásra, hogy gyönyörködünk egymásba, hogy élvezzük, hogy örömmel vagyunk egymás közösségében. Így vagyunk ezzel. Most ez a hét ezt is megkérdezheti tőlünk, és egy kicsit vissza is tekinthetünk, hogy így vagyunk ezzel a hétköznapokban. Szintén egy élettörténetből való példa, hogy amikor valaki hitre jutott, akkor képes volt 10 kilométert is gyalogolni azért, hogy gyülekezetbe legyen. És amikor pedig már bizony egy ilyen idő jött el az életébe, hogy megfáradt, és nem volt olyan lángoló az ő szerelme az Úr Jézus iránt, akkor pedig már csak egy kilométerre lakott a gyülekezettől, de az is nehéz volt, hogy elmenjen és ott részt vegyen alkalmon. Ha ég a szívem az Úrért, ha ő a felette való jó, a legfőbb jó, akkor ugyanúgy az ő közössége, az övéinek a közössége is nagyon fontos az én számomra. Akkor nem válik terhessé, nem válik kínossá a közösség, akkor nem érzi azt az ember, hogy itt engem senki se szeret, vagy én nem tudok senkit szeretni, mert ez a szeretet sokkal mélyebbről táplálkozik, nem pusztán egymásból, hanem az Úrral való szeretetből. Aztán a bálványokkal folytatja ugye itt Dávid a bálványok, mert ha nem az Úr a felette való jó, akkor bizony a bálványok kerülnek oda, és Calvin folyamatosan figyelmeztet bennünket erre, mert ugye azt mondja, hogy az ember szíve bálványgyártó hely, így fogalmazza meg, tehát bármi, bárki pillanat alatt bálvány lehet, és ha nem ég ez a láng, nem ég ez a tűz az én szívembe, életembe, az Úr iránti szeretett láng, akkor már is oda kerül valamilyen bálvány. Te támogatod az én sorsomat, mondja Dávid. És olyan csodálatosan láthatjuk az ő egész életében, hogy így volt. Hogy sok-sok mélységet élt át, de az Úr támogatása végig ott volt vele. És itt jön az ő gyönyörűséges hitvallása, amit megfogalmaz ennek a Zsoltárnak a közepén, kicsoda az Úr az ő számára. Mi magunk is fogalmazzuk ezt most meg, ennek a hétnek a kezdetén. Ki az Úr az én számomra? Osztályrészem, örökségem. Tudjuk jól, hogy azoknak, akik az Úr szolgálatába álltak, ugye az Ószövetségben, akik papok voltak, azoknak nem jutott olyan örökség, olyan földterület, mint ami mindenki másnak jutott, mert az Úr volt az ő örökségük. Micsoda csodálatos kép ez mindannyiunk számára. Ő a mi életünk. Ő a mi életünk forrása. Ő a mi életünk beteljesítője. Ő a mi életünk teljessége. Ő a mi osztályos részünk. Ő a mi örökségünk. És éppen ezért, ha valakitől mindent elvennének, ha kilakoltatnának, ha kitelepítenének, akkor sem vehetnék el őt, aki a mi osztályos részünk, a legfőbb a mi számunkra. Milyen gyönyörű, hogy megfogalmazza Dávid, ő az én poharam. Kell egy pohár ahhoz, hogy inni tudjunk, ha bár lehet kézzel is inni, de azért kifolyik a kezünkből, és piszkos lehet a kezünk. Kell egy pohár, amiben adja Isten az élet vizét, és ez a pohár lehet egy szimpla pohár, lehet egy kehely, ahogy az úrvacsora kehelyére gondolunk. Minden esetre a pohárban van benne az ajándék. Ha az Úr az én poharam, akkor benne kapom azt a sok-sok ajándékot, azt a sok-sok kegyelmet, sok-sok erőt, sok-sok felemeltetést, megszabadítatást, mennyei ajándékokat, ami az élet vize csodálatosan jelképezi. Ki az Úr az én számomra? Tanácsos, csodálatos tanácsos. Szükségem van nap mint nap a tanácsra, és tanácsol is, hol az érzelmeim, hol az értelmem, hol az indulataim, hol a másik ember, de valójában egyik sem jó tanácsadó. Milyen más, amikor Dávid a szívére hallgat ilyen értelemben, vagy mondjam így, hogy a vágyaira hallgat tanácsosként, és dönt, ugye, akár Becsabé története ügyében. De amikor az Úr az ő tanácsosa, az Úrra vágyik, akkor csodálatos vezetésben van folyamatosan része. És még éjszaka is tanácsol az Úr. Átéltetek ilyet? Sokszor, bizonyosan. Olyan sokszor élek át ilyet, hogy fölteszek kérdéseket az Úrnak, és aztán valóban éjszaka megébredek egy-egy olyan jó megoldásra, olyan jó gondolatra, vagy reggel megébredek egy olyan egyértelmű vezetésre. Még éjszaka is vezetés tanácsol az Úr, mondja Dávid. Nagyon sokszor van úgy az ember, hogyha például új helyre jön aludni, egy-egy ilyen új táborba lehet, hogy nehezebben alszik el. Lehet, hogy a csöndben sok minden zakatol a fejében, gondolatában. Talán pont azért van ez, hogy azok a dolgok, amik zakatolnak, azokat Isten elrendezhesse. Fölhozhassa a felszínre, tisztázhassuk, hogy mi van vele, és aztán újat adjon benne. Adja meg az Isten, hogyha ma éjszaka is Isten elénk hoz dolgokat, valami miatt nyugtalanít, vagy valami kérdések előjönnek, azt az Úrral beszéljük meg, és hagyjuk, hogy az valóban tisztázódjon bennünk. Milyenek az álmaink? Ezek egyértelműen jelzések arról, amiket az Úr beszélni akar velünk. Mert még éjszaka is figyelmeztet az én bensőm, mondja Dávid ebben a Zsoltárban. És az Úrra tekintek szüntelen, és nem táborodom meg, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Így van. újból és újból ezt élem meg én is, hogy a fókuszálás, a döntő kérdése a mi hívő életünknek. Hogy kire nézek, mire nézek. A nehézségekre nézek, a támadásokra nézek, a gondokra nézek, vagy az Úrra nézek. És milyen gyönyörűséges kép ez, hogy a jobbomon van, elképzelhetjük ezt, hogy a vőlegény és a mennyasszony, mi vagyunk a mennyasszony, és ő a vőlegény, és ott van mindig a jobbunkom, csak ez a nagyon fontos, hogy kire nézek. Most, ahogy nézzük ugye az olimpiai közvetítéseket, hányszor elhangzik ez, biztos hallottátok, hogy megkérdezték az olimpiai aranyakkal kapcsolatban, hogy hogy tudtál győzni. És két olimpiai aranyostól is hallottam ezt, ahogy elmondta, hogy amikor beléptem, akkor nem néztem a lelátóra. Nem néztem még az olimpiai ötkarikára sem. Nem néztem az emberekre, nem néztem az ellenfelekre. Egyetlen dologra néztem, a medencére. Mert az volt az egyetlen, amiben végig kellett menjen. És hogyha el is mondják ezt többszörösen, hogyha másra néztek volna, akkor kivette volna az erőt belőlük. Nem tántorodom meg, hogyha az Úrra tekintek szüntelen. Milyen fontos ide gondolnunk most, ugye, akár Péter tengeren járását ezzel kapcsolatban. És aztán végül Dávid ennek a Zsoltárnak a befejező részében a teljes örömről vall. Hogyan jut el Dávid idáig, hogy először arról vall, hogy üldöznek, bántanak, fáj, baj van, és aztán pár verszakon keresztül eljut idáig, hogy teljes öröm. Örökké tartó gyönyörűség van a te jobbodon. Nyilvánvalóan így, hogy az Úrral beszélget, hogy vele találkozik, és ez a legnagyobb öröm, hogy a szavát meghallja. Mert nem úgy beszélget Dávid, hogy csak mond valamit, hanem bizonyosan közben elcsöndesedik és hallgatja. És ha az Úr egyetlen szavát meghallja az ember, az a legnagyobb gyönyörűség. És az a örökké való gyönyörűség. És az feltámaszt, az feléleszt, az megerősít. És bizonyosan fölismertétek, hogy ezt az ígét mondja el Péter a pünkösdi prédikációjában. Amikor már nem csak arról van szó, hogy Dávid, hanem ezt Jézus Krisztusra értelmezi. Ő az, aki kihoz a sírból, ő az, aki kijött a sírból, ő az, aki megismerteti velünk az élet útját, akinél a teljes öröm van, és akinél örökké tart a gyönyörűség a jobbján. Kiről mondja ezt Dávid, teszi föl ott Péter ugye a kérdést, kiről mondja Dávid? Jézus Krisztusról, akit ti gonosz kezeitekkel megfeszítettetek, de a mennyei atya úgy döntött, hogy feltámasztja, és az örökkévaló jobbjára ülteti, és az ő szent lelke töltetett ki mindannyiótokra. Nos, olyan csodálatos ezt látni, hogy az a lélek, aki betölt bennünket ő vele, az a teljes öröm. Vannak ebben az életben pillanatnyi örömök, vannak elmúló örömök, van esetleg tartósabb öröm, de ez a mély, állandó öröm, ez az, amelyet csak is Jézus Krisztusban kaphatunk meg. És amely így lehetséges, ha az orcáját keressük, ha vele járunk, és hogyha újból és újból egyre mélyebb hitvallásban elkötelezzük magunkat, és találkozunk vele. Így legyen. Amen. Most még egy 2-3 percben arra kérlek benneteket, hogy abban a 2-3-as beszélgetésben reagáljatok, hogy így végig gondolva a Zsoltárt, mi az, ami, melyik téma az, amelyik legjobban szólít ebből benneteket? Akár csak egy mondatot, vagy csak a témát megemlítve mondjátok el. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, bocsáss meg nekünk, amikor csak akkor kiáltunk, hogy tarts meg minket, amikor esetleg már nagyon süllyedünk, vagy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és nem valljuk azt, hogy életünk minden pontján, minden pillanatában csak is egyedül te vagy a megtartó. Sehogyan máshogyan, és senki más által, semmilyen képességünk által nem tudunk megtartani magunkat. Nincs feletted való jónk, csak egyedül te. Bocsáss meg, hogyha olyan hamar valami fölül emelkedik, kiemelkedik, olyan jóvá lesz, ami nélkül nem tudunk lenni, nem tudunk meglenni, nem tudjuk elengedni, nem tudjuk nem tenni, nem tudjuk nem megvenni, nem tudjuk nem kívánni. Köszönjük, Urunk, hogy te lehetsz a mi életünkben a legfőbb jó, a legnagyobb kincs, és hogy te lehetsz nekünk osztályos részünk és poharunk, hogy te odaadtad úgy magadat, kiöntötted étel áldozatul, ital áldozatul önmagadat, hogy mi nekünk ne kelljen, és mi pedig ihassuk azt az életvizét, amely örökké tart meg bennünket. Köszönjük a teljes örömöt, köszönjük azt a gyönyörűséget, amely egyedül benned és általad lehet a miénk. És mégis bocsáss meg nekünk, hogyha olyan mulandó örömök után futunk, és azokat keressük, abban reménykedve, hogy abban teljeset találunk. Köszönjük, hogy ma is annyi örömmel ajándékoztál meg egymásban, a mindennapok örömében, abban, hogy ma is élünk és vagyunk. De köszönjük, hogy a legnagyobb öröm, az örökké való gyönyörűség te vagy. És hadd tudjunk mi így dicsérni és magasztalni. Hadd tudjunk így lefeküdni, akár szobai közösségben is, hogy együtt dicsérünk és magasztalunk a te kegyelmedből és szeretetedből. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.